Ami Urunk Jézus Krisztus nevében köszöntöm a testvéreket szeretettel. Szentelj meg minket a Te ígéddel, a Te ígéd igazság. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk Isten beszédét, amint a 65. Zsoltárban írva van. Az éneklő mesternek Zsoltár Dávid éneke. Tied a hódolat, a dicséret, ó Isten a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban. Hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban. Idvességünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengereknek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel, gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, zápor esővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérsfék akad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja, örvendeznek és énekelnek. Amen. Jöjjetek, válaszoljunk Isten megszólítására, imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük neked, hogy kegyelmedből házadba jöhettünk. Szeretnénk nagy dolognak tartani ezt, ahogyan a Zsoltáríró is nagy dolognak tartja, hogy boldogok azok, akik házadba jöhetnek. Boldogok azok, akiket elhívsz és magadhoz fogadsz. Szeretnénk beteljesedni a te házad szentségével, a te szívednek gazdagságaival, javaival. Köszönjük neked, édesatyánk, azt, hogy testünket is tápláltad, elláttál minket, nehézségeken átvittél. Köszönjük ezt most neked, és hálás a szívünk azért is, hogy amit lelkünkért teszel, az is tökéletes munka lesz. Köszönjük, hogy te ígérted, hogy amit elkezdtél bennünk, azt el fogod végezni Krisztus Jézus napjáig. Használd ezt a mai napot is, ezt a mostani Isten tiszteletet is erre. Amen.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki a mennyet és a földet alkotta. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek igéjét. A mai Isten tisztelet alapigéjét, amely alapján Szent Lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek. Lukács evangéliumának 17. fejezetéből a 11. verstől a 19. versig terjedő szakaszt olvasom. Amikor Jézus útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át, amint beérte egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték, Jézus Mester, könyörülj rajtunk. Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk. Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt. Vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent? Csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr. Kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, amikor az esztendő vége felé közeledve, új bor ünnepén összegyülekezünk hálaadó Isten tiszteletre, akkor talán mondhatná valaki, hogy az idei esztendőben egy kicsit nehezebb hálát adni. Nehezebb hálát adni gondolhatja valaki, hiszen kevés vagy semmi szőlő nem termett. Nehezebb hálát adni, mert kevés a gyümölcs, kevés a zöldség. Nehéz hálát adni, mert sokkal kevesebb a betakarítani való. Kevesebb volt, és ami még megmaradt, az is kevés. Az ember azt gondolja ilyenkor talán, hogy nincs miért igazán hálát adni. Azonban gondoljunk arra, hogy a kevés idején annak a kevésnek az értéke megnövekszik. Megnövekszik az értéke, és nem csak arra gondolok, hogy sokkal drágább minden, hogy több forintot kell fizetni az árukért, hanem talán lelkünkben is megnő az értéke. Megnő az értéke az ajándékoknak. Ilyenkor, amikor talán mi városban élő emberek nem is tapasztaljuk ezt annyira, csak annyit, hogy drágább minden. Ilyenkor az ember nagy becsben tudja tartani az ajándékot, mert sokkal kevesebb van belőle. Így legyen becses a kevés bor, a kevesebb kenyér, a kevesebb zöldség, a kevesebb gyümölcs, minden olyan dolog, ami talán idén egy kicsit kevesebb és nehezebb és szegényesebb, mint más esztendőkben. Azonban bennünk hívő emberekben annál nagyobb kell legyen a hála. Nagyobb kell legyen a hála, mert bár jó a bő termés, és erről írt gyönyörűen a 65. Zsoltárunk, amelyet hallhattunk teljes egészében. Mert bár jó, hogyha nagyon gazdag a termés, de a lényeg soha nem a mennyiségen van, hanem a minőségen van a lényeg. Ugyanis a lényeg az az, hogy kitől is kaptam, hogy az ember fel tudja ezt ismerni. És hogyha ezt fel tudjuk ismerni, akkor annak a dolognak, annak az ajándéknak a minősége teljesen megváltozik. Akkor sokkal nagyobb lesz az értéke. Még akkor is, hogyha kevés. A nyár végén a kerékpáromon lecseréltem az első teleszkópot. És amikor az üzletbe meglátta a bicikli szerelő a kerékpáromat, azt mondta, hogy hát ez a teleszkóp többet ér, mint a biciklid. Miért nem cseréled egy jobbra, egy értékesebbre, egy drágábbra? És nyilván bennem is már többször megfogalmazódott, hogy egy sokkal értékesebb, jobb kerékpárra lecseréljem, de ennek a kerékpárnak az értékét nem a piaci értéke adja meg, hanem az adja meg, hogy kitől kaptam. A családomtól kaptam. És ezért sokkal fontosabb és értékesebb, mint akár hány százezres szuper kerékpárok, amelyek lehet, hogy sokkal jobbnak tűnnek egy külső szemlélő számára, de személyesen az ajándékozó miatt értékes az ajándék. A mai alkalommal tehát az a feladatunk, hogy felismerjük az ajándékozót a mi életünkbe. Az ajándékozó felismerése a lényeg. Ismerjük fel a történetben, Jézusi történetben és a mai hálaadásban is ezt. Felolvasott bibliai szakaszban lezajlik ugyanis egy mennyiségi és egy minőségi találkozás. Mennyiségi találkozás az, amikor 10 ember találkozik Jézussal. 10 beteg, leprás ember. Aztán nagy mennyiségű gyógyítás történik. Útközben 10 ember meggyógyul. Aztán 10 elmennek a templomba, bemutatják a tisztulási rituálét, 10 örvendeznek és újonganak. 10 ember találkozik Jézussal. Nagyon beszédes az ő megszólításuk. Úgy szólítják meg, hogy mester, rabbi. Azt gondolták, hogy valamiféle csoda gyógyító, valamiféle próféta, akinek a nevét is tudják, és a zsidó kultúrkörben általános rabbi megszólítással fordulnak feléje. Egy ember, aki segíteni tud. Egy ember, aki ennek a 10 embernek a gyógyítója lehet. Egy mennyiségi találkozás. Aztán utána, miután meggyógyultak, történik egy minőségi találkozás is. Ugyanis a 10-ből egy ember meglátja az értékét és a minőségét és a mélységét az előző találkozásnak. Meglátja az értékét annak az ajándéknak, amelyet megkapott a rabbinak, az embernek, a földi tanítónak gondolt valakitől. Igen, minőségi találkozás, mert nem csupán elveszi a gyógyítás hatalmas csodáját és ajándékát, hanem felismeri azt, hogy ki gyógyított meg. Felismeri az ajándékozót. Sőt, leírja azt is a Biblia, hogy azért is minőségi ez az immár visszatérő embernek Jézussal való találkozása, mert nem csak örvendezik, nem csak jól érzi ismét magát a bőrében, nem csak gyógyulnak a fekélyei, nem csak ismét épp lesz az egész teste, nem csak elkezd érezni, hiszen a lepra az egy idegbetegség volt, nem csak örvendezve megy haza családjához, hanem, ami sokkal több, hitre jut, és egész lelke meggyógyul. Ha csak mennyiségi találkozásokra törekszünk, ha csak az a lényeg, hogy elkérjük az áldást, de már nem tudunk hálát adni érte, és nem tudjuk az áldásban az megáldót, az ajándékozót felismerni, akkor nem érkeztünk el a célhoz. Akkor nem tudunk minőségi találkozásban lenni a mennyei atyánkkal. A minőségi találkozásnak a lényege ugyanis az, hogy az ember hitre jut, és egész lelke meggyógyul. Ez a cél. Ez a célja a mindennapi kenyérnek. Ez a célja annak, hogy Isten az egész embervilágot ellátja, gondoskodik róla. A Föld kutatói döbbenten állnak ezelőtt az egész földi életrendszer előtt, és csodálkoznak, hogy hogy lehetséges ez. Ez a kényes egyensúly, amely megvéd bennünket a világűrnek a hidegétől, de megvéd a napnak a gyilkos forró sugárzásától, amely megvéd bennünket a világűrből érkező különböző káros sugárzásoktól. És mennyire sérülékeny, és mennyire hihetetlen, hogy ez így van. Mindennek a lényege az, hogy az ember felismerje. Felismerje teremtőjét, felismerje gondviselő atyát. És hogy ez a felismerés mennyire valóság volt a meggyógyult ember életében, mutatja, hogy ő már nem rabbinak gondolja a mestert, hanem Adonájnak, Úrnak, Istennek. Jézusban felismerte az Istent. Felismerte azt az Istent, amelyet a tanítványok nagyon nehezen tudtak felismerni. Sejtették, gondolták. Tudjuk, hogy Péter apostol hitvallása az az első tanítványi hitvallás, amely felismeri, hogy Jézus Krisztus Úr, azaz Adonáj, azaz Isten. Ez az idegen, több szempontból idegen ember, aki csak hallomásból ismerte Jézust, aki csak találkozott vele, és egy néhány perc erejéig láthatta, aki nem csak emiatt volt idegen, hanem amiatt is, hogy nem zsidó volt, hanem samáriai, gyűlölt samáriai. Ez az idegen felismeri Jézust. Felismeri az Urat. Az ajándékban megismeri az Istent. Mennyire vagyunk mi idegenek? Idegenek nem csak egymástól való elidegenedés a modern ember tragédiája, hanem ezzel párhuzamosan és talán ennek az okaként az Istentől való elidegenedés. Találkozunk vele, naponként megérjük, érzékeljük, látjuk az ő áldásait, és mégsem ismerjük fel. Mégis úgy viselkedünk, mint egy idegen. Ismerjük fel őt. A mai életben tehát sok a mennyiségi találkozás. Sok ember sokszor, sok időpontban, sok dolgot elvesz az Istentől. Mindennapi kenyeret, finom élelmiszereket, minőségi borokat és italokat, számtalan élvezeti cikket, a biztonságunkat alátámasztó dolgokat, biztonságra törekvő életet. Ezt a hatalmas bőséget írja le a 65. Zsoltár 8. versszaka, amelyet hadd olvassak fel a Szent Simolnár Albert fordításában az énekeskönyvünkből. Megkoronázod az esztendőt, nagy sok javaiddal, lábaid nyoma kövérséget csepegtet nagy zsírral, lakóhelyei a pusztáknak folynak kövérséggel, hegyek és halmok vigadoznak nagy bő termésekkel. Kövérség, termés, bőség, áldás. És talán ebben az esztendőben, ahogy utaltam az elején, amikor kevesebb a betakarítani való, akkor sem mondhatjuk el, hogy szűkösen vagyunk. Akkor is elmondhatjuk, hála az Úrnak, hogy bőséges az áldás. Számtalan elvett ajándék, számtalan mennyiségű találkozás, számtalan mennyiségi találkozás az Istennel. De senki, vagy nagyon kevesen veszik észre, hogy ez az Istennel való találkozás. Mennyi a minőségi találkozás? Mert a nagy mennyiségű ajándéknak az ajándékozó adja meg az értékét és a minőségét. Felismerjük-e tehát az ajándékozót? Hangzik már többször a kérdés. Visszamegyünk-e? Hálát adunk-e? Hitre jutunk-e akkor, amikor hálaadással megállunk? Leborulunk-e előtte? A leborulás tartja meg ugyanis a mi életünket. A leborulás a történetben jelezte a 10 leprás közül egynek az életében, hogy ő felismerte az Istent. Felismerte az Istent. Ez volt az úgynevezett proszkünézis. Teljes arcra borulás a földön. Az ókorban egyedül az istenséget illette meg ilyen köszönési formula. Egyébként csak szolidan meghajoltak egymás előtt az emberek. De amikor valaki leborult, amikor arccal a földre szinte leesett, akkor ezt azért tette, mert a másikat Istennek gondolta. Így borultak le az önistenítő császárok előtt, a bálványok előtt, de természetesen az izraeliek az Úr előtt. Sokszor kerüljük a katolikus gesztusokat, hiszen mi protestánsok vagyunk, reformátusok, de talán érdemes otthon térre borulnunk. Érdemes leborulnunk, és hálát adnunk előtte, mert ezzel a leborulással fejezzük ki azt a megalázkodást, azt az alázatot, hogy mi tulajdonképpen nem vagyunk mások, mint egyenlők, porral, a földdel. És amikor ebbe a vízszintes pozícióba helyezkedik az ember és leborul, elismeri azt is, hogy nemhogy csak egyenlők vagyunk a földdel, a porral, hanem szükségünk van arra, hogy valaki felemeljen bennünket. Hogy valaki vagy valami felemeljen, mert magunktól erre képtelenek vagyunk. Jézus a történetbeli samáriai leprást felemelte. Felemelte, és a felemeltetés érdekes módon nem az ajándék, a gyógyítás nagy ajándéka átadásakor történik meg. Nem akkor ismerik fel az Urat, és nem akkor borulnak le, hanem miután az egészet a hitükben feldolgozzák. Miután végig gondolja ez az egyetlen egy ember, hogy az Istennel találkozott, és utána felemeli, és azt mondja, hited megtartott téged. Megérkezik ez a meggyógyult ember. Igen, ezzel teszi nem mennyiségi alapúvá, hanem minőségi alapúvá az életet. A hála tesz elégedetté, és teszi eléggé, még a keveset is. Mert hogyha hálát tudunk adni, akkor még azt a kicsikét is olyan jókedvel, és örömmel, és sőt, áhítattal tudjuk magunkhoz venni. A japán kultúrában nagyon sok tevékenység, nagyon sok mesterség, hétköznapi dolog szertartás szintjén zajlik. Azt mutatja számomra mindez, hogy ezekben az emberekben mélységes tisztelet és hála van az iránt, amit esetleg mi teljesen profán dolognak tartunk. Teljesen olyan dolognak tartunk, hogy ez természetes, leülök és eszek, és megkenem a vajas kenyeret, és iszom a kávét, és hát ez mind olyan természetes. Hát tanuljunk egy kicsit tőlünk. Jézus Krisztus szellemében, hogy minden dolgunkat, amelyek körbevesznek bennünket, amelyek a mi testi és lelki életünket fenntartják, hálaadással és mélységes áhítattal vegyük magunkhoz. Ne úgy, mint egyes állatok, bocsánat a kifejezésért, csak zabálnak. Mi az Isten iránti hálával, Jézus Krisztusban felismert ajándékot vegyük magunkhoz. Végül azt szeretném elmondani, hogy a történetben és egyébként az evangélium teljes bizonyságtétele szerint, meg életünk tapasztalata szerint, hála nem feltétele annak, hogy Isten ajándékoz. Hogyha ezt egy kicsit magunkba forgatjuk és emészgetjük, akkor rájövünk arra, hogy milyen hatalmas az ő szeretete. Ravasz László írja, pontosan ez alapján, az ige alapján, hogy a háládatlanság nem foszt meg az ajándék birtokától. Isten nem egy olyan úr, aki azt mondja, hogy adok neked valamit, de akkor azonnal leborulás és azonnal hála. Jézus nem csinált olyan varázslást, hogy a meg nem gyógyult 9 leprástól elvette volna az egészségét, és újra megverte volna őket, mert nem jöttek vissza, és nem adtak hálát. Milyen hatalmas ez az Isten, aki ajándékoz napról napra, ellát bennünket, nem csak bennünket, hanem ezért szoktak háborodni sokszor vallásos keresztény emberek, azokat is, akik abszolút nem törődnek vele. Akik nem, hogy áhítattal vennék magukhoz a mindennapi kenyeret, és az élet tevékenységeit áhítattal és Isten iránti hálaadással végeznék, hanem pontosan az ellenkezőjét teszik, megbecstelenítenek mindent és mindenkit. Tiszteletlenül élnek és bánnak mindennel és mindenkivel. És Isten mégis ajándékoz. Mégsem hagyja, hogy az ő teremtményei végképp elpusztuljanak, és nem bosszulja meg azonnal, hanem a háládatlanság tulajdonképpen az önmagunk bosszulja önmagunkon. Ha nem ismerjük föl az ajándékozót, az nem feltétlenül, illetve nem csak az ajándékozónak rossz, hanem nekünk sokkal rosszabb. Nem tudunk minőségi életet élni, nem tudunk lelkileg elcsendesülni, nincs megtartatásunk. Ha nem borulunk le, Jézus nem tud felemelni. Hogyha nem alázzuk meg magunkat, akkor nem tud megváltani. Ennyi az egész, ilyen egyszerű. És ő hála nélkül is vár bennünket, hogy odaforduljunk felé, vár a megbocsátó Golgotai kereszten is, hiszen ez is olyan dolog, amelyért az emberek többsége nem ad hálát, de mégis aki felismeri, aki elfogadja, aki él a Golgotai kereszt javaiból, a bűnbocsánatból, a hazatalálásból, azok hálát adnak. És ez lesz az egész életstílusa a keresztény embernek. Előttünk van tehát két út. Előttünk van egy mennyiségi út, a Jézussal találkozó, a csodát tapasztaló, de hálát nem adó emberek, tömegek, betegek, bűnösök útja. És előttünk van a minőségi út, a Jézussal találkozó egy leprás útja, aki szintén átélte a csodát, de ő felismerte az Urat. És visszament, és megfordult, és leborult, és hálát adott. Ezen az úton járuljunk hozzá. Így adjunk minőségi mélységet életünknek, így boruljunk le, és így adjunk hálát a mai napon is, ami teremtő, gondviselő és megváltó Istenünknek. Amen. Áldunk és magasztalunk Istenünk a te ajándékaidért. Azokért az ajándékokért, amelyekért most ünnepet szentelünk, a testi jókért, amelyekkel ellátsz bennünket, amelyeknek köszönhetően a mi testünk életben marad, sőt nem csak életben, hanem bőségben és jólétben. De hálát adunk a lelki jókért, legfőképpen az Úr Jézus áldozatáért, azért az áldozatért, amely lelkünket megtisztítja, és ezáltal magadhoz emelsz bennünket. Add, hogy a mi szívünk mindig legyen kész arra, hogy felismerjen. Felismerjen téged mindennapok eseményeiben, ajándékaiban, felismerjen téged, mint lelki ajándékozót a Szentírás igéjében, Jézus Krisztus által. Így áld meg hála telt élettel mindannyiunk lelkét. Add, hogy tudjunk így elcsendesedni, a dolgokat így elvenni tőled. És add, hogy mindez ne csak reánk, hanem egész környezetünkre hadd lehessen jellemző. Ilyen megalázkodást és ilyen felemeltetést adj mindannyiunknak, nekünk, családjainknak, gyülekezetünknek, nemzetünknek és az egész teremtett világnak. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.